Hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél. És kérek, őrizd meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Luther Márton reggeli imádsága. 1529. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai alkalommal az angyalokról fogunk beszélni. Arról fogunk beszélni, hogy mit is jelent ez, hogy angyal, hogy honnan is jöttek az angyalok, hogy milyen tulajdonságaik vannak, milyen fajtáik vannak, és hogy hogyan nézhetnek ki. Mindezt az ige alapján, a Biblia alapján fogjuk mondani. Nagyon izgalmas adás lesz. Remélem, hogy beleférünk egy adásnak a keretei közé. De hogyha esetleg túlszaladnánk, akkor majd két részletben fogom közreadni. Ugyanis nagyon izgalmas, de nagyon nagy és hatalmas a téma, amivel foglalkozni fogunk. De mielőtt belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, arra, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges fórumon, a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, hallgassátok és nézzétek a tartalmakat, és hogyha tetszik, akkor nyilvánítsatok véleményt komment formájában, vagy éppen like, kedvelés formájában, és osszátok meg ezt másokkal, küldjétek át, hogyha valakit esetleg még érdekelhet, hogy minél többekhez eljuthassanak a tartalmak, és minél többen lehessünk itt együtt, hétről hétre az izgalmasabbnál izgalmasabb témákban. Úgyhogy várom a kommentjeiteket és a véleményeteket, akár az ellenvetéseiteket is, itt akár az adás alatt, akár az Evlelkésznek a Facebook oldalán. Na de akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ami pedig az angyalok lesznek. Amiről először beszélnünk kell, az az, hogy miről nem fogunk beszélni. A Bibliában az angyalokon túlmenően még egy csomó minden más furcsa lény vagy alak szerepel, akikről nem fogunk beszélni. Tehát most itt mindezt, ezt most az angyalokra fogunk csak szorítkozni, így is hatalmas a téma. Nem fogunk beszélni, nem tudom én, a Jelenések könyvében szereplő fenevadakról, meg élőlényekről, meg egyéb dolgokról, hanem csak is kizárólag az angyalokról. A másik dolog az, amit még érdemes tisztázni itt az elején, hogy nem tudunk mindent elmondani róluk, és ez nem csak az időkorlát miatt van, hogy nem akarunk, nem tudom én, holnap reggelig együtt lenni, hanem azért is, mert egyszerűen limitált az a tudás, amit tudunk szerezni a Bibliából velük kapcsolatban. Ugyanis a Bibliának nem az volt a célja, hogy angeológia, az angyal tudomány, vagy az angyalokkal foglalkozó teológiai résztudományág, most mondom így, legyen, hanem ahogyan János evangéliumának 20. fejezetében írja a Szentíró, azt hiszem 20-28-ban vagy 29-ben, hogy mindezek azért irattak meg, mondja így akár a Jézusi történetre, de ezt érthetjük az egész Bibliára is, hogy üdvösségünk legyen. Tehát nem azért irattak meg, hogy a mi kíváncsiságunkat kielégítsék mindenfajta területeken, például az angyalok kapcsán. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem beszélünk róluk, ez persze nem azt jelenti, hogy nem érdemes velük foglalkozni, hanem csak azt jelenti, hogy limitált, korlátozott az a tudás, amit megszerezhetünk az angyalok kapcsán. Másrésztről pedig arról is kell beszélnünk, hogy ebben a mai adásban rengeteg bibliai ige fog előkerülni, de tényleg tömegével lesznek bibliai igék, amiket idézni is fogok, és hogyha esetleg van valakinél Biblia, akkor az kikeresheti, de majd igyekszem beilleszteni mindenhova, minden platformra ezeket az igéket, Ctrl-C, Ctrl-V-vel kimásolni, hogy megtalálhassátok és követhessétek ezeket az igéket, mert tényleg egy tonna lesz belőlük. Hogyha nem fog kiférni, mert van azért a YouTube-on is, meg az egyéb platformokon is a leírásnak van karakterhatára, tehát hogyha nem férne esetleg bele, akkor érdemes ellátogatnotok az evlelkész.blogspot.com oldalra, ahol egy blogpost keretén belül, és mivel ott nincsen karakterhatár, ezért ott biztosan az összes ige ott lesz, tehát közben, hogyha hallgatjátok, akkor közben azt tudjátok pörgetni, és tudjátok nézni, hogy éppen melyik igéről van szó, mert hogy az adásnak a mondjuk azt, hogy vázlata szerint időrendi sorrendben vannak benne azok az igék, amik elő fognak kerülni, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom a számotokra. Persze enélkül is meg lehet hallgatni, hiszen föl fogom olvasni ezeket az igéket, de hát talán jobb, hogyha ti is nézitek, ti is olvassátok. Nos, akkor mindenek előtt egy kis nyelvészkedéssel fogjuk kezdeni, ugyanis érdemes azt tisztáznunk, hogy mit jelent tulajdonképpen az angyal szó, mint olyan. Ugye a Bibliának két része van, az Ószövetség és az Új Szövetség, és ennek a két résznek két különböző nyelve van, ami persze nem igaz, mert van több, de mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát a két fő nyelve a Bibliának, amiben mondjuk a 99%-a íródott, ugye az Ószövetség a héber, az Új Szövetség pedig a görög. Az az izgalmas, hogyha az angyal szót, mint olyat megnézzük, az a héberben úgy hangzik, hogy malach vagy malach, a görögben, az Új Szövetség nyelvében pedig úgy hangzik, hogy angelos. És ez mind a két fogalom, malach és az angelos is, azok olyan fogalmak, amelyek nem természetre vagy tulajdonságra, hanem funkcióra utalnak. Ugyanis mind a két szó azt jelenti, hogy küldött. Tehát a magyar angyal szó, amely a görög angelos szóból képződik, ugye angel például angolul, tehát a legtöbb nyelvben ebből a görög szóból képezzük az angyal szót, de akár a malach is a héberben, ezek mind funkcióra utalnak. Tehát arra, hogy mi a funkciója annak a valakinek, mégpedig az, hogy hírvivő. Ez azért izgalmas, mert hogy mind az angeloszt, mind pedig a malachot, azt használják nem csak az angyalokra, hanem másokra is, akik Istennek a küldöttei. Éppen ezért vannak és lesznek majd olyan ige helyek, ahol nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy ott az, akiről szó van, az mondjuk angyale, vagy egy ember, akire ez a küldött szó, vagy aki az Istennek a küldötte. Hova tovább még Jézusra is, Isten küldötteként is lehet utalni, illetve az Ószövetség is tele van olyan küldöttekkel, akikről egyértelműen tudjuk, hogy nem angyalok, és ha például a Jelenések könyvének az első három fejezetét nézzük, akkor a különböző gyülekezeteknek írott levélbe az van írva, hogy az XY gyülekezet angyalának írd meg, vagy mondd meg ezt, azok az angyal kifejezések, azok minden bizonnyal nem kifejezetten angyalokra vonatkoznak, hanem az Istennek a küldötteire, akár annak a gyülekezetnek a vezetőire, vagy hogy tetszik, lelkészére, most mondom ilyen mai kifejezéssel. Tehát nem egyértelmű maga a kifejezés, mert hogy funkcióra utal. Ezért, hogyha olyan igehelyet, vagy olyan igehelyre hivatkozok, ahol ez nem egészen egyértelmű, ott ezt mindenképpen jelezni fogom, ugyanis a természete, és itt most nem a hangulatára vagy arra, hogy most ők ilyen haragos vagy agresszív természetű, hanem a belső lényeget értem természet alatt. Tehát, hogy a természete az angyaloknak az nem az angyal szóval írható le, hanem például azzal, hogy szellem, most és itt a szellemet itt nem a kísértet értelmében értjük, hanem biblikus értelemben értjük a szellemet, amely a pneuma kifejezés. Nagyon érdekes, és itt talán az első ige, amit föl fogok olvasni, hogy amikor Jézus föltámad, akkor, és a tanítványok meglátják őt, akkor megijednek tőle, és azt mondja nekik Jézus Lukács 24:39-ben, hogy nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok, tapintsatok meg, és nézzetek meg jól, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És itt Jézus, amikor szellemről beszél, ez volt Lukács 24:39, amikor Jézus itt szellemről beszél, akkor nem a kísértetről beszél, hanem ezekről a szellemi lényekről, akik között például ott vannak az Istennek a hírnökei, és itt már akkor egy funkciót is látunk, de majd erről beszélünk bővebben is, tehát az Istennek egy szellemi lény, aki az Istennek a hírnöke, pneuma ezt a szót használja itt, különben ez a Szent Léleknek is a szava, a pneuma hagios, az a Szent Lélek úgy hangzik görögül, tehát ez ugyanez a szó. És azért tudjuk, hogy itt Jézus nem kísértetről beszél, mert hogy Márk 6:49-ben, ezt olvassuk, amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, mármint hogy a tanítványok meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet és felkiáltottak, és kísértet, és itt nem a pneuma szó, hanem a fantázmá, azaz, hogy fantáziálnak, kísértetet látnak, Azt hitték a tanítványok, de ez nem ugyanaz a szó, és Jézus nem ugyanezt mondja, ott a pneuma szót használja. Egy kicsit kavarodik azért az eredeti, meg a magyar használat, nem feltétlenül olyan következetes, mint ami ennek lennie kéne, de hogy az angyaloknak a természetüket tekintve, ők pneumák, azaz szellem, Lukács 21.39-ben is, nem kísértett fantazma, Márk 6.49. És ez azért fontos, mert az angyalok nem az embereknek a lelkei. Tehát nem válik az ember angyallá semmilyen szinten sem. Tehát az emberek és angyalok között nincsen átjárás, mondjam, hogy, tehát, hogy angyalok nem válhatnak ember, és az emberek nem válhatnak angyallá. Sok film, meg regény, meg ilyesmi szól arról, hogy angyalból ember lesz, vagy az emberből angyalok lesznek, és vannak ilyen képzetek is, például gyerekeknek szoktak ilyet mesélni, mikor, mit tudom, a nagymama elhúnya, akkor angyal lesz belőle, nem lesz belőle angyal, nincs átjárás e között a két teremtménycsoport között. És akkor itt kötünk át a következő témánkba, mert hogy teremtménycsoportot mondtam az előbb, és hát az angyalok teremtmények. Tehát ez nagyon fontos, hogyha az angyalokról gondolkodunk, akkor ők az Istennek a teremtményei. Tehát nem valahonnan kívülről jöttek, hanem az Istennek a teremtésébe beletartoznak, bár nem abba a dimenzióm, amiben mi mozgunk, erről beszéltünk az előző adásban. Apropó, hogyha még nem hallgattátok volna meg, akkor mindenképpen hallgassátok meg a angyalok és démonok valóban léteznek-e adást, mert az a bevezetője ennek az adásnak is. Tehát, hogy az angyalok teremtmények, az Istennek a teremtményei. Konkrétan nem olvasunk arról sem a teremtés történetben, sem máshol, hogy hogyan, mi módon, vagy mikor teremtette volna az Isten az angyalokat, de abban biztosak vagyunk, hogy teremtmények. Miért? 2 Mózes 20.11-ben ezt olvassuk, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Tehát kompletten az egész világot az Isten alkotta meg, és az a teremtésnek a része, bármi, ami legyen benne, és még konkrétabb Kolosse 1.16-ban azt olvassuk, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett, mármint, hogy Jézusra nézve teremtetett, minden, ami a mennyen és a földön van, akár látható, akár láthatatlan, akár ez a dimenzió, akár egy másik, mind teremtmény. Tehát az Istennek a teremtményei, az angyalok is. Ide tartozik az is, hogy az angyalokat nem tekinthetjük köztes lénynek sem. Tehát ők nem az Isten és az ember közötti átmenetet jelenítik meg, vagy ők nem átmenet az Isten és az ember között, tehát nem valamiféle félistenek, vagy valami ilyesmiről van szó, hanem egyszerűen olyan teremtmények, akik mások, mint mi. Tehát nem köztes lényekről van szó, mert a választóvonal az nem a hatalom és az erő között van, majd fogunk erről beszélni, hogy milyen képességei vannak mondjuk így az angyaloknak. Tehát attól, hogy egy angyal mondjuk több mindent tud megtenni, mint egy ember, az nem azt jelenti, hogy ő közelebb lenne az Istenhez, mint az ember, mármint hogy természetét tekintve, vagy lényét tekintve, hanem a választóvonal az ott húzódik, nem az erőben, vagy nem a hatalomban, hanem ott húzódik, hogy ki a teremtő és ki a teremtmény. Tehát van ez a választó, van az egyik oldalon, ott van az Isten, aki teremtő, ott csak ő van, a Szent Háromság Isten ott van, és a másik oldalon van az összes teremtmény, a kövektől, a hangyákon, az elefántokon, az emberen, keresztül egészen az angyalokig. Mi mind egy kupacba tartozunk ebből a szempontból. Tehát nem többek az angyalok, mint az ember, hanem mások. Tegyünk ide egy kis összehasonlítást, ha már ezen a vonalon kezdtünk el mozogni, hogy mi a különbség az ember és az angyal között, a teremtménységét tekintve. Ugye, hogyha megnézzük, akkor az Isten az végtelen, ő olyan, akinek nincs eleje, nincsen vége, hanem egyszerűen létezik, tehát ő mindig is volt és mindig is lesz, tekintve, hogy ő teremtette az időt, innentől kezdve nincs, hogy mondjam, nincsen az időnek őrá hatása, tehát ő az időn fölül áll. Tehát, hogyha az Istent mondjuk, és itt most matematikai példákat fogok hozni, tehát hogyha az Istent el akarjuk képzelni az emberrel és az angyallal, vagy az emberhez és az angyalhoz képest relációba, akkor az Istent egy egyenesként tudnánk elképzelni, ami a végtelenből jön és a végtelenbe tart tovább. Ez az egyenes. Hogyha megnézzük az embert, akkor az ember olyan, akinek van eleje és van vége, mint egy szakasz. a matematikában. Tehát egyszer megszületik, aztán meghal, aztán nyilván újra teremtődik, de az már megint más tiszta. Tehát a fizikai valóságban való lét az egy szakaszos lét, tehát van egy kezdőpontja és van egy végpontja. Ezzel szemben az angyal az olyan, aki örökké él, viszont van egy kezdőpontja, mivel teremtmény. Tehát van egy kezdőpontja, viszont nincsen végpontja, olyan, mint egy egyenes, vagy egy fél szakasz, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt a matematikába, hogy aminek van egy kezdőpontja, viszont nincsen végpontja. Tehát tulajdonképpen így lehet megkülönböztetni. De megint mondom, az angyal ettől nincsen közelebb az Istenhez, hanem egyszerűen másfajta, mint az ember. És ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy az embernek van fizikai teste, az angyalnak meg nincsen fizikai teste, mivel ő pneuma, azaz, ahogyan Lukács 24.39 írta, szellem, nincsen fizikai valója, aminek vége lenne, hanem egy szellem, ami meg lett teremtve, és az már onnantól kezdve örökké él. Na nézzük akkor, hogy milyen tulajdonságai vannak az angyaloknak, egy kicsit már az előző pár mondat is, pár gondolat is ide kapcsolódott, mint hogy nincs testük, és hogy örökké élnek, de van kezdőpontjuk, hiszen az Isten teremtett őket, de ezen túlmenően még azt is tudjuk róluk, hogy különböznek abban az embertől, hogy nincsen nemük. Az angyalok, nincsen férfi és nincsen nő az angyalok között. Máté 22.30-ban ezt olvassuk, mert a feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek az emberek, mondja Jézus, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Tehát ez azt jelenti, hogy nincsen nemük. Tehát az angyalok nem nők, nem férfiak, hanem angyalok. És kész. Ezen kívül még azt is tudjuk róluk, hogy van intellektusuk. Tehát nem olyanok, mint nem csupán robotok, mondjuk így, vagy előre programozott algoritmusok, hanem van intellektusuk. 2 Sámuel 14.20-ban azt olvassuk, azért tette ez a te szolgád Joáb, hogy a dolog más fordulatot vegyen, most a kerettörténet mindegy, de az én uram bölcs olyan a bölcsessége, mint az Isten angyalái, minden tud, ami az országban történik. Tehát, hogy az angyaloknak van bölcsessége, és van saját jogú tudása. Sőt, azt is olvassuk szintén 2 Sámuel 14-ben, csak 3 verssel hamarabb, 2 Sámuel 14-17-ben, még ezt is mondta a te szolgálólányod, az én uram királyom beszéde megnyugtató lesz a számomra, mert olyan az én uram királyom, mint az Isten angyala, meghallja mind a jót, mind a rosszat. Ez fontos, hogy az angyaloknak van nem csupán tudása és intellektusa van, hanem különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között. És ehhez kapcsolódik az, hogy mivel tudnak a jó és a rossz között különbséget tenni, ezért van akaratuk. És ez az akarat abban nyilvánul meg, hogy döntéseket hozhatnak, és döntést hozhatnak jó és rossz tekintetében is. Júdás levelének 6. versében ezt olvassuk. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. Itt arról van szó, hogy volt egyszer valamikor olyan helyzet, amikor az angyaloknak egy része úgy döntött intellektusa és akarata birtokában, hogy elhagyja az Istent. Na majd erről a következő adásban fogunk, vagy hát a démonokról szóló adásban fogunk részletesebben beszélni, de minden bizonnyal itt már utalás van arra, hogy volt teremtményként az angyaloknak is egy bűnesete, vagy bűnbeesése, mint Ádám és Éva tekintetében. Ennek kapcsán hallgassátok meg, hogy miért azt a dupla adást, amiben arról beszélek, hogy miért beszélnek annyit a keresztények a bűnről, nem véletlenül. Ott a bűnesetről, az Ádám és Éva kígyó gyümölcs sztoriról is van szó. Tehát valahol, valamikor az angyaloknak is megvolt ez a sztori, valószínűleg, vagy hát ez a bűnesetük megtörtént, de az, hogy azt nem tudjuk, csak magát a tényt, az már mondjuk ebből az igéből is kiderül. Viszont, és ez a következő pontunk, hogy nem mindenhatóak az angyalok. Például nincs meg a képességük arra, hogy mondjuk bennünket elválasszanak az Istentől. Róma 8.38-39-ben azt írjuk, vagy azt írja Pál, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, stb. Nem választhat el minket Isten szeretetétől. Tehát nincs meg az a képességük, hogy bennünket elválasszanak az Istentől. És azt is olvassuk róluk, hogy nem tudnak mindent. Tehát nincsenek minden tudás birtokában, aminek Isten is a birtokában van. Márk 13.32-ben ezt olvassuk. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya, mondja Jézus. Hát azt, amikor a világ vége lesz. Tehát ezt az angyalok sem tudják, ezt az időpontot. Tehát nem tudnak mindent. És az evangélium nem az övéké, hanem az embereké például. 1 Péter 1.12. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Tehát vannak olyan dolgok, sőt, nem csupán nem mindenhatók, vagy mindentudók, vagy mindenre képesek az angyalok, hanem ráadásul vannak olyan dolgok, amiket ők nem tudnak, mi meg igen. Az, ami nem az övék, de a miénk igen. Tehát ezért mondom azt, hogy az angyalok nem köztes lények, tehát ne gondoljuk őket többnek magunknál, hanem ők mások, mint mi, más a funkciójuk, más a jelentőségük a teremtett világban. És hát az a nagy kérdés, és erről fogunk most beszélni, hogy ez az angyalok akkor hogyan jelennek meg tulajdonságaikat tekintve, tehát hogyha ez a tulajdonságuk, nincsen testük, stb., amiről beszéltünk, akkor hogyan jelennek meg ebben a világban? Hogyan tudnak úgymond manifesztálódni a mi számunkra és a mi érzékszerveink számára is? Sokféleképpen tudnak az angyalok megjelenni. Először is, ha haladjunk egy kicsit az egyszerűbb dolgok felől, relatív egyszerűbb dolgok felől, tehát például azt olvashatjuk például a Zsidókhoz írt levél első fejezetének 7. versébe, hogy az angyalokról ezt mondja, angyalait szelekké teszi szolgái tűzlángjává. Az angyalok, hogyha megjelennek ebben a világban, akkor nem kell feltétlenül antropomorf, tehát emberi módon gondolkodunk róluk, hogy valami szárnyas, majd fogunk róla beszélni, hogy néznek ki, de hogy valami szárnyas, ilyen angyalarcú, valaki szőke, fehér ruhában, meg akármi, hanem az angyalok, mint az Istennek a küldöttei, számos formát ölthetnek, akár szél, akár tűz, na most itt konkrétan nem arra kell gondolni nyilván, hogy egy lángnyelv rohangál itt körbe-körbe, vagy nem tudom én, hanem egyszerűen ez arról szól, hogy az Isten az ő angyalait bármilyen formában el tudja küldeni hozzánk, például tűz, például szél formájában. Gondoljunk csak az égő csipkebokornak a történetére, 2 Mózes 3, 3. fejezetében, a 2-tól 4. versig, ott megjelent neki, már mint Mózesnek az úrangyala, tűzlángjában a csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Tehát az angyal akár lehet tűz formájában is, de gyakorlatilag bármilyen formában. Tehát alázatot kell gyakorolnunk, mert fogalmunk sincs, hogy milyen formában jelenik meg az Isten angyala, ami számunkra, hogyha megjelenik, ugyanis nem csak emberi formában, vagy nem csak klasszikus formában, mondjuk azt, hogy hangformájában, vagy látvány formájában, hanem, vagy nagy fényesség formájában, hanem például tűzszél, vagy akár bármi más formájában is megjelenhet egy angyal, amiről valószínűleg nem is tudjuk, hogy az, de hát ott van. Ez persze nem azt jelenti, hogy az úgymond klasszikus módon nem tudnak megjelenni, gondoljunk csak a karácsonyi történetre, amikor is angyalok jelennek meg, vagy gondoljunk rá, amikor Gábriel angyal, róla is fogunk beszélni, majd meglátogatja Máriát, tehát látható és hallható módon, és egészen antropomorf módon, tehát emberi alakban is meg tudnak látogatni bennünket az angyalok az Istennek az utasítására. Persze az a nagy kérdés, hogy ez a manifestáció, ez a fizikaivá válás, ennek hol van a határa? Mert hogy beszéltünk arról, hogy ugye tűz, meg szél, tehát mindenfajta formában meg tud jelenteni, meg tudnak jelenni az angyalok, de antropomorf, emberi jellegű formában is meg tudnak jelenni. De vajon mi ennek a megjelenésnek a határa? Az biztos, hogy láthatóvá tudnak válni, hallhatóvá tudnak válni, hiszen angyalok hozzák viszik az üzeneteket, hogyha nem hallanánk őket, vagy ha nem hallották volna azok a bibliai szereplők, akiknek megjelentek, vagy nem látták volna őket, akkor nyilván nem tudtak volna az egésszel mit kezdeni. De vajon mennyire tudnak fizikaivá válni a szónak emberi formájában? Na és akkor most itt jönnek azok az igék, amikor nem tudjuk eldönteni azt egyértelműen, hogy itt most kikről van szó. Mózes első könyvéből lesz 3 ige, és utána az apostolok cselekedeteinek a könyvéből. Mózes első könyvének a 18. fejezetének a 8. verse, vagy hát a 18. fejezetben van a történet, hogy Ábrahámot három férfi látogatja meg, akikről általában azt szoktuk gondolni, hogy ők angyalok voltak, akik Izsák születésének, az ő fia születésének az ígéretét hozzák el a számára, és Ábrahám megvendégeli őket, vett vajat, tejet, 1 Mózes 18.8, azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amit elkészített, és eléjük tette, ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. De azt láttuk, hogy az Istennek a küldöttei, azok esznek. De mivel mondtam azt, hogy nem egyértelmű az, hogy itt most angyalról, vagy csak csupán küldöttről van szó, ezért ez nem meggyőző. Általában ezt angyaloknak szokták őket tekinteni, de nem tudjuk, hogy kik voltak azok. Aztán egy fejezettel később, 1 Mózes 19-ben van a Szodoma és Gomora történet, ahol is két férfiről van szó, akit itt két angyalnak ír, ugye az 1 Mózes 19.1, két angyal, akik megjelennek Lótnál, hogy kimenekítsék Szodomából, mielőtt az Isten elpusztítja a várost, és ott azt olvassuk a 19.16-ban, hogy és amikor tétovázott, mert megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és a két lányának a kezét, mert az Úr megszánta őt, kivitték és ott hagyták a városon kívül. Itt az a nagyon fontos pont van, hogy itt még mindig nem tudjuk egészen pontosan, bár itt a magyar fordítás angyalnak fordítja őket, de nem egészen egyértelmű az, hogy itt most csupán küldöttekről van szó, emberi küldöttekről vagy angyalokról, ugyanis ez az egyetlen olyan pont, amikor az angyalok fizikai kontaktusba lépnek az emberrel. Tehát ezt a határt, hogy fizikailag megérint egy angyal egy embert, úgy, hogy ő ember formájában van, mármint hogy az angyal, ezt itt egyetlen egyszer itt olvassuk, amire mondjuk 80%-os bizonyossággal azt tudjuk mondani, hogy valóban angyalokról és nem bármilyen más jellegű küldöttekről van szó. Megint mondom, ugye itt a Maleach Héber kifejezés az jelenthet angyalt, a szónak szellemi lény értelmében is angyalt, küldött értelemben, aki lehet bárki más, lehet egy ember is. Tehát nem tudjuk egészen pontosan behatárolni azt, hogy az angyalok fizikaivá válásának, vagy a fizikai világba való belépésének mi a határa. Minden esetre jelzés értékű az, hogy ez az egyetlen olyan hely a Bibliában, ahol effektíve egy angyal, márha angyal, megérint egy embert. Tehát sehol máshol nem olvasunk ilyet, tehát ez azért némi kétségre ad nekünk indokot. Van még két olyan igehely, amely még egy kicsit meg tudja ezt támogatni. Az 1 Mózes 32.25-26-ban azt olvassuk, hogy Jákob, apropó, hogyha eddig még nem néztétek volna a Jákobról szóló Biblia tanulmány videó sorozatot, akkor mindenképpen keressétek meg a YouTube-on, és nézzétek meg, ott Jákob történetével foglalkozunk. Mire ez az adás kikerül, nem tudom, hogy eljutunk-e eddig a történetig, vagy Jákob történetének eddig az epizódjáig, de mindenképpen nézzétek meg, ha nem, akkor is az előzőeket. 1 Mózes 32.25-26-ban azt olvassuk, hogy Jákob elkezd birkózni valakivel, akiről a Biblia csak annyit ír, hogy valaki, és birkózik vele, és egész éjszaka küzdenek, és hajnal felé úgy tudja ez a valaki legyőzni Jákobot, hogy megüti a csípőjének a forgó csontját, és ezért kificamodik ez a csont, vagy az az ízület, és így tudja legyőzni Jákobot, és ebből vonták le sokan azt a következtetést, hogy itt tulajdonképpen Jákob egy angyallal birkózott, márpedig a birkózáshoz nyilván kell fizikai érintés. Tehát, hogyha itt valóban angyalról van szó, amit amúgy nem tudunk, mert itt csak az van írva, hogy valaki, aki olyan képességgel rendelkezik, hogy érintésre kificamít, tehát hogyha ez angyal, akkor van fizikai érintés, hogyha nem, akkor nyilván nem. De ez sem meggyőző. És van még egy ugyanilyen ige, az apostolok cselekedeteinek könyve 5. fejezetének a 19. verse, ahol is egy angyal szabadítja ki az apostolokat a börtönből, amiben azért kerültek oda, mert az evangéliumot hirdették, így hangzik, de az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik, hogy akármit, az most mindegy. De a lényeg az, hogy az angyal kinyitotta a börtön ajtaját, és kivezette őket. Persze itt sem olvasunk konkrét fizikai érintésről, nem tudjuk, hogy nyitotta meg azt az ajtót, hogy ránézett csak, vagy rászólt, vagy nem. Lehet, hogy nem is lényeg különben ez. Itt most csak azt akartam érzékeltetni, hogy az angyalok, mint szellemi lények fizikai világba való belépése, és amikor belépnek ott, akkor a fizikaivá válásnak vannak határai. Most mondok ilyen butaságot, de mondjuk, ha szembe jön velünk valaki, és azt mondja, hogy ő egy angyal, és aztán kezet ráz, meg nem tudom én, akkor kételkedjünk minimum. Na, foglaljuk össze, hogy eddig miről beszéltünk az angyaloknak a tulajdonságai kapcsán. Beszéltünk arról, hogy nincsen testük, de fizikaivá tudnak válni, aminek vannak azért határai. Örökké élnek, de van kezdőpontjuk, tehát nem olyanok, mint az Isten, akinek nincs se eleje, se vége, mert az idő fölött áll, hanem van egy pont, amikor megteremtődtek, és onnantól kezdve örökké élnek. Fizikaivá tudnak válni mindenféle formában, nincsen nemük, tehát nem olyanok, mint az emberek, nem férfiak és nők, nem mindenhatók, nem tudnak mindent, nem képesek mindenre, de van intellektusuk, tehát tudnak gondolkodni, tudják, hogy mi a jó és mi a rossz, és önálló akarattal is rendelkeznek. Tehát ez az, amit az angyalokról, mint tulajdonságok el tudunk mondani a Biblia alapján. Most akkor arról kell beszélnünk, és ez a következő fejezetünk, mondjuk így, hogy mi az angyaloknak a funkciója. Tehát ezek a tulajdonságai, ezek a tulajdonságok mind Istentől erednek, tehát ezek nem saját jogon ilyenek ők, hanem az Isten teremtett őket ilyenre, és adja nekik azt, amit ad, és nem adja nekik azt, amit nem ad. De mik a funkciói az angyaloknak, mik a feladataik az angyaloknak? Már a nevük is, mint hogy angyal, angelos vagy maleach, az is arra utal, arra funkcióra utal, ami a legfőbb funkciója az angyaloknak, ami nem más, mint a hírvivő. Tehát, hogy híreket visznek, gondoljunk itt megint Gábriel angyalra, aki viszi a hírt Máriának, hogy Jézus meg fog születni. De van például dicsőítő funkciójuk is. Ez azt jelenti, hogy a mennyei Isten tiszteleten az Istent dicsőítik. És például gyönyörűen ez a hírvivés dicsőítő funkció egyben megjelenik a 103. Zsoltárnak a 20. versében, ahol is azt olvassuk, hogy áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancs szavára. Gyönyörű példa ez arra, hogy az angyalok hírvivők is, és dicsőítő funkciót is betöltenek. Emellett betöltenek még őrző funkciót is. Zsoltárok, a 34. Zsoltárnak a 8. verse, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Vagy például Zsidókhoz írt levél első fejezetének 14. verse, vajon ezek nem mind szolgáló lelkek, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Tehát van az angyaloknak egy őrző funkciója is, vagy például itt még gondolhatunk a teremtés történetem, vagy hát a bűneset történetének a végére, 1 Mózes 3-ban, ahol is az Édenkertnek a kapujához egy őrző angyalt állít oda az Isten, hogy az ember ne tudjon oda visszatérni. Tehát van egy ilyen őrző funkciója. Egyrészről őrzi például itt az Édenkertjét, ahogy a történetben van, de számunkra nem ez a fontosabb, hanem a fontosabb az az, hogy bennünket őriznek az angyalok. Tehát ahogyan abban az imádságban, amit felolvastam az adás bevezetése képpen Luther imádságában, abban is jön ki Luther reggeli imádsága, abban is gyönyörűen kijön az, hogy az angyaloknak egy nagyon fontos szerepe az, hogy bennünket, hívő embereket őrizzenek. Tehát az őrző angyal, mint kifejezés, ami amúgy egészen vulgárissá vált az utóbbi időszakban, ez nem véletlen, ezért van. Például itt a 34. Zsoltár 8. verse, vagy a Zsidókhoz írt levél első fejezet 14. verse. Tehát az Isten azért is küldi az angyalokat hozzánk, nem csak, hogy üzenetet hozzanak a számunkra, hanem azért is, hogy megőrizzenek bennünket, és segítsenek bennünket a hívő életben, meg úgy általában is. Akkor például ezen kívül van olyan funkciójuk, hogy az Isten tervének tevékeny eszközei. Tehát közbeavatkoznak bizonyos emberi eseményekben. Nem húzódnak mindig csak a háttérbe, tehát hogy nem mindig ilyen titkos módon, hanem valamikor egészen konkrét módon aktív eszközei az Isten tervének. Például gondoljunk csak 1 Mózes 22-ben, amikor először az Isten ugye arra kéri Ábrámot, hogy áldozza föl neki a fiát Izsákot, és aztán az utolsó pillanatban pedig egy angyal jelenik meg, és mondja, hogy ne áldozd föl, mert most már látom, hogy milyen engedelmes vagy. Persze nyilvánvalóan erre nem az Istennek, hanem Ábrahámnak volt szüksége, hogy ő tudja, hogy mit tenne meg az Istenért, vagy mit nem, de ez most egy egészen más téma. A lényeg abban van, hogy az angyal explicit módon konkrétan beavatkozik. Tehát az Isten tervének aktív eszközei is az angyalok. Ez is egy funkciójuk. illetve az Istennek a katonái is az angyalok. Ez kicsit furcsának hathat, és magam is eléggé óckodom a militáns, vagy ilyen katonai kifejezésektől, meg katonai hasonlatoktól a hit kapcsán. Való persze szükséges, mint például itt, de ha lehet, akkor tartózkodom tőle. De tény, ami tény, hogy az angyalok katonai harci funkciót is betöltenek. Megint utalok vissza itt, hogy az Édenkertet egy pallossal, egy karddal őrző angyal van ugye a 1 Mózes 3-ban, illetve Máté 26:53-ban, amikor Jézust elfogják, még a keresztre feszítés előtt, akkor azt mondja, hogy vagy nem gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet. Tehát Jézus azt mondja, hogy egyet kellene csettinteni, és 12 sereg angyal ott lenne, hogy megvédje őt ettől az eseményeknek a sorától, de hát nyilván ő azért jött, hogy ezek az események megtörténhessenek. És van az Isten angyalának büntető, vagy Isten angyalainak büntető funkciója is. Gondolhatunk itt például 1 Mózes 19:23-ra, ahol is Sodoma Gomora kapcsán azt mondják, azok az angyalok vagy emberek, akikről nem tudjuk, tehát itt is rezeg egy picit a léc, akikről nem tudjuk, hogy most tényleg angyalok vagy emberek voltak-e, hogy ők azt mondják, hogy azért jöttek, hogy elpusztítsák ezt a helyet, mert hogy megérett a pusztulásra 1 Mózes 19:23, de van ilyen büntető funkciójuk is. Vagy gondolhatunk például Mózes második könyvében, ahol is a pusztító körbe jár, hogy a 10 csapásnak az utolsója képpen az egyiptomi első szülötteknek elvegye az életét, és ugye csak azok menekülnek meg, azok a zsidó népnek az első szülötté, ahol a bárány vérrel be van kenve az ajtófélfa. Ott sem egészen egyértelmű, hogy angyalról van ez szó, mert ott csak az van odaírva, hogy a pusztító, de az nincs odaírva, hogy angyal, tehát kifejezetten ez a kifejezés ott nem szerepel, de azért úgy szőrmentén tudjuk azt mondani, hogy van az angyaloknak egyfajta büntető szerepük is. Tehát összefoglalva az angyaloknak a funkcióit, van hírvivő, dicsőítő, őrző, az Isten tervének aktív, tevékeny eszközei, funkciójuk is, katonai funkciójuk is van, illetve azt is mondhatjuk, hogy valószínűség szerint büntető funkciójuk is van az angyaloknak az Isten eszközeként. Nos, eddig beszéltünk arról, hogy mit jelent az angyal szó, kik az angyalok, honnan jöttek ezek az angyalok, hogy a teremtésnek a részei. Beszéltünk az angyaloknak a tulajdonságairól, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és beszéltünk arról, hogy milyen funkciójuk, szerepük, feladataik vannak az Isten eszközeként. És most pedig rátérünk, nagyon izgalmas, egyre izgalmasabbak ezek a pontok, rátérünk arra, hogy milyen fajtái lehetnek az angyaloknak a Biblia alapján. Ugye tudjuk azt jól, hogy például a római egyházban ott egészen komoly tanítás van arról, hogy milyen angyalok, hogy milyen karok, meg körök, meg szintek, meg rangok vannak az angyalok között, de mondjuk ennek a töredéke az, ami szentírás alapján bizonyítható, úgyhogy mi csak arról fogunk beszélni, arról a kevésről, mert ez nem sok, arról a kevésről fogunk beszélni, ami a Bibliában megtalálható, azokról az angyal fajtákról, és hát igyekszünk nem elragadtatni magunkat és messze menő következtetéseket levonni, hanem tisztán arról beszélni, ami a szentírásban van. Itt visszautalok egy kicsit a bevezetésemre, amelyben azt mondtam, hogy nincsen teljes tudásunk, és nem is lehet teljes tudásunk az angyalokkal kapcsolatban, és nem is akarjuk, hogy teljes tudásunk legyen, mert hogy nem ez az a világ, ahol a mi tudásunk, vagy a mi ismeretünk az teljessé válhat, hanem majd az örök életben mindezt meg fogjuk tudni, ami rettentően izgalmas lesz. De amíg itt vagyunk, addig megpróbáljuk azt kisilabizálni, amit pedig lehet. Több angyalfajtát is olvasunk a Bibliában, amelyek társulnak bizonyos funkciókhoz, vagy hát azt láthatjuk józan paraszti ésszel, meg következtetve, meg egymás mellé téve különböző bibliai igéket, hogy bizonyos fajta angyaloknak bizonyos fajta funkcióik vannak. Beszél a Biblia például kerubokról, beszél a Biblia például szeráfokról, beszél a Biblia trónokról, uralmakról, fejedelemségekről, hatalmasságukról, beszél a Biblia főangyalról, és egyetlen egy angyal van megnevezve a Bibliában, aki pedig nem más, mint Gábriel angyal, aki két helyen, vagy hát két történetben szerepel a Bibliában, őróla is fogunk egy pár szót ejteni. De menjünk sorba. Először is nézzük meg a kerubokat. Például kerubot találunk 1 Mózes 3.24-ben, amikor is az Édenkertnek az ajtaját egy kerub őrzi. Ő egy olyan angyal, akinek kerub a neve, ez ugye a héber nyelv, tehát ez egy héber szó, hogy kerub, és ott nem az angyal szó szerepel, a maleach, hanem a kerub szó szerepel, aki egy angyal, vagy egy fajta angyal, így hangzik az ige, és miután kiűzte az embert, odállította kelet felül az Éden kertjéhez a kerubokat, és villogó lángpallost, hogy őrizzék az utat, amely az élet fájához vezet. Tehát kerubok azok, akik őrizték az Éden kertjét, tehát őnekik van katonai funkciójuk, hogy ezt mondjam. Tehát elképzelhető, amikor Jézus arról beszélt, hogy 12 sereg angyalt is hívhatna, hogy megmentse őt a kereszt haláltól, hogyha akarna, akkor elképzelhető, hogy itt kerubokra gondolt, persze ezt nem tudjuk. Viszont nagyon izgalmas az, hogy például 2 Sámuel 22.11-ben azt olvassuk, hogy az Úr kerubon ülve repült, szelek szárnyán jelent meg. Ugye itt a szelek szárnyán az angyalait szelekké teszi, így visszautalok oda a zsidókhoz írt levél, tehát hogy például tűz vagy szélben is megjelentnek az angyalok. Nagyon érdekes, hogy kerubokon ülve repült. Nem tudjuk azt, hogy nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy az Isten mint egy hátasállatra fölült a kerubra, és akkor úgy tud ő repülni, hogy ezen a hátasállaton. Tehát nyilvánvalóan ez meglehetősen antropomorf, azaz ember alakú, vagy emberszerű istenkép, de minden esetre a kerubok, mint olyanok, tudnak repülni, vagy valamiféle ilyen az Istent vívő funkciójuk van, lehet ezt átvitt értelemben is érteni, mint viszik az üzenetét, az Istennek az üzenetét, vagy az akaratát, tehát így is értelmezhetjük ezt az igét. Nem mellesleg pedig kerubok voltak lefestve, vagy hát nem lefestve, hanem kerubok voltak szobor formájában a frigyláda, vagy a szövetség ládája fölött is, akik szárnyaikkal betakarták azt, és azt olvassuk 1 Sámuel 4.4-ben, hogy ekkora nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerubokon trónoló seregek urának a szövetség ládáját. Mint hogyha az Isten felülne a kerubokra, de nem hátasállatként, hanem trónként használná a kerubokat. Nem tudjuk, ezekről csak következtetni tudunk, vagy spekulálni tudunk, de minden esetre vannak a kerubok, akiknek van ilyen őrző funkciók, illetve valamiféle repülő, vívő funkciójuk is van, illetve trón funkciók is van, az Istent megtartják, vagy hát nem is tudom, hogy lehetne ezt értelmezni allegórikusan, hogy az Istennek a dicsőségét tartják, vagy azt hordozzák, magukban hordozzák az Istennek a dicsőségét. Nem tudom, spekulálok én is, de a lényeg ezt írja a Biblia. Idáig tudunk menni. Ez az a fal, ameddig el tudunk menni, aztán ennyit tudunk róla. Akkor ott vannak még a szeráfok is, akik szintén egy másik fajta angyal. Ézsaiás 6-ban ír róluk a Biblia többek között. Ézsaiás 6-ról majd még részletesebben fogunk beszélni. Az ő funkciójuk pedig elsősorban dicsőítő funkció volt. Szeráfok álltak az Úr mellett, és ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Egyfajta Isten tiszteleti funkciójuk is van, dicsőítik az Istent fönt a mennyben. Ők a szeráfok. Ezek egészen konkrét elnevezések, amikről eddig beszéltünk, de vannak kevésbé konkrét elnevezések is. Például Kolossi 1.16, amiről már beszéltünk, ott ezt olvassuk, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden által is ránézve teremtetett. Ezek a trónusok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok, ezek nem földi viszonyokra utalnak, nem földi fejedelmekre, királyokra, stb. Utalnak, hanem mennyei a szellemi világban lévő különböző, mondjuk azt, hogy szintű angyalokra, vagy típusú szellemi lényekre, vagy valami ilyesmi. Ugyan ehhez nagyon hasonló Efézus 1.21-ben szintén Pál apostolnak a tollából, hogy Jézus Krisztust feljebb helyezte minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Itt is a szellemi világra történik utalás, amelyben ezek a erők és uralmak, hatalmasságok, méltóságok, ezek is utalhatnak valamiféle angyali jellegre. És hát az angyalok között vannak különbségek nem csak funkciójukat tekintve, hanem valószínűleg rangjukat is tekintve, ugyanis beszél szintén Pál apostol a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez írott első levelében, a 4. fejezet 16. versében arról, hogy mert amint felhangzik a riadó hangja, és a főangyal szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Itt fő angyalról van szó, tehát van sima angyal is, meg van fő angyal is. Az, hogy ez milyen rendszerben van, vagy hogyan vannak ők egymásnak alá fölé rendelve, meg hogyan van ez az egész, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy van rangbeli differenciálódás az angyalok között. És hát végül, de nem utolsó sorban beszélnünk kell arról az angyalról, arról az egy darab angyalról, aki meg van nevezve, aki pedig nem más, mint Gábriel, akiről már esett szó, de itt egy kicsit több szó lesz róla, aki például az angyali üdvözletnek hírvivője, mondjuk így, aki megviszi Máriának a hírt, hogy Jézus meg fog születni. Lukács 1.19-ben olvassuk róla, az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok, elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked az örömhírt. És hát nem csak itt olvasunk Gábrielről, hanem a másik helyről olvasunk egyetlen másik könyvben, az Dániel prófétának a könyve az Ószövetségből, például Dániel 8.16-ban, és emberi hangot hallottam az Úlaj felől, amely így kiáltott, Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt. Tehát minthogyha az Isten utasítaná Gábrielt, hogy magyarázza el Dánielnek azt a látomást, amit lát, hogy ennek mi az értelme. Gábriel az egyetlen angyal, aki meg van említve név szerint. Ebből viszont arra következtetünk, hogy valószínűleg az angyaloknak is van neve, csak hát ez a számunkra nem fontos, az egyedüli, aki fontos volt, az úgy tűnik, hogy Gábriel, aki meghozza Jézus születésének ígéretét, hát ez egy igen fontos üzenet volt, úgyhogy nem csodálkozunk rajta. Mindazonáltal a római teológiában van több angyal is megnevezve, és a keresztény hagyomány úgymond tud több angyalról is, akik meg vannak nevezve, de ez már a biblikumon túl megy. Tehát ez már nem szerepel a Bibliában, ezzel már nem nagyon tudunk mit kezdeni. Azt sem tudhatjuk például, hogy Gábriel angyal mennyire volt főangyal, vagy mennyire nem, hogy neki alapvetően a hír vivésen túl milyen funkciói voltak, ezt olvassuk róla. Ettől ő nem lesz különlegesebb, mint bármelyik másik, hanem egyszerűen neki éppen akkor ez volt a feladata. Nos, és ma itt fogjuk abbahagyni az angyalokról való beszédet, ugyanis nagyon elment az idők, még akkor is, hogyha megpróbáltam a lehető leggyorsabban beszélni, ami még érthető, ugyanis még egy fejezet maradt ki, vagy egy téma maradt ki, amiről nem beszéltünk, ez pedig az, hogy az angyalok hogyan néznek ki. Ez egy nagyon izgalmas téma lesz, és hát erről valószínűleg egy rövidebb, nem biztos, hogy ez egy 3/4 órát mondjuk ki fog tölteni, lehet, hogy lényegesen kevesebbet, ezt már áttesszük egy következő adásba, mert nem akarom próbára tenni itt a hallgatóságnak a figyelmét, úgyhogy ma itt hagyjuk abba, nem befejezzük, hanem csak abba hagyjuk, és innen fogjuk folytatni azzal, hogy vajon hogyan néznek ki az angyalok, és vajon azok a képek, amelyek bennünk vannak az angyalokkal kapcsolatban, a kis festett, duci, szárnyas kisbabáktól, elkezdve a lángpallossal hadonászó harcosokig, vajon melyik az, amelyiket meg tudjuk támogatni a Biblia alapján, és melyik az, amelyiket nem. Úgyhogy itt fogjuk jövő héten folytatni, úgyhogy most nem is teszünk semmiféle végkövetkeztetést, nem foglalunk túlzottan össze, majd megtesszük a következő adásban, úgyhogy tűkön ülve várom én is a következő adást, mert annyira izgalmas erről beszélni. Remélem, ti is élvezitek, és hallgatjátok, és velem tartotok majd a következő adásban is. Úgyhogy a legközelebbi viszonthallásra. Sziasztok! Thank you.